Annak köszönöm szépen. Szóval a mai előadás egy adósságtörlesztés, mert hogy nagyon kevés magyar házat vetítettem nektek, vagy magyar terező hazai épületét. Talán csak az alacsony intézménynél volt két épület, ami gondom, vagy legalábbis remélem, sokatokban hiányérzetet keltett, és tulajdonképpen lehetett volna tárgyalni a magyar épületeket is párhuzamosan a világ többi házaival, de mégis úgy gondoltam, hogy talán helyesebb lenne külön kigyűjteni őket, és egy csoportba szedni, és egymás után megnézni azt, hogy hát melyek voltak a 20. század szemléletének, építészeti gondolkodásmódjának a legfontosabb elemei itt Magyarországon, illetve melyek voltak azok az építészeti eszközök vagy megvalósult épületek, amelyek igazán fémjelezték az elmúlt századot. És persze azért a 20. század a téma, mert hogy ez az a század megint csak, amelyik közvetlen előképként, forrásként szolgál mindig, amikor tervezünk egy épületet. Amúgy a 20. század nagyon kettős képet mutat, már ami a magyarországi helyzetet illeti, míg a század első fele azt lehet mondani, hogy szinte tökéletes szinkronba volt a nemzetközi építészet szemléletmódjával. A magyar építészek teljesen szabadon közlekedtek Európában vagy bárhol a világon, tagjai voltak a nemzetközi építész szervezeteknek, és így első kézből informálódtak mindig azokról az irányzatokról, vagy azokról a gondolatokról, szemletekről, amik Európában jellemzőek voltak, vagy akár bárhol más a világon jellemzőek voltak. Addig a század másik felében ez a fajta közvetlen kapcsolat teljesen megszűnt. Ez persze a magyarországi politikai berendezkedésnek köszönhető, tehát 1948 után, mondjuk körülbelül 40 éven keresztül ez a kapcsolat, főleg az első időkben, 50-es években szinte teljesen megszakadt, utána egy 20 év, hát szinte jellegtelen pangási időszak után, talán a 80-as években, amikor a nemzetközi kapcsolatok újraélettek, vált újra hát valamiféle szerves egységé az Európa többi területét jellemző szemléletmódokkal. Ami a század első felét illeti, bár azt mondtam, hogy főleg az jellemző, hogy Európa, az európai szemlélettekhez nagyon konform hatásokat mutatott a magyar építészet, de mégis volt egy nagyfokú kettősség benne. Az egyik szemléletmód szerint meg kell teremteni, mondták az akkori építészek, és hoztam egy csomó idézetet, hogy mégiscsak hitelesebb szövegek mutassák be azt, amit szeretnék mondani. Tehát volt sok olyan építész, aki a magyar nemzeti építészet megteremtését tűzte ki célul. Úgy gondolta, hogy az a fajta építészet, ami főleg a 19. századot jellemezte klasszicizmusra, romantikára, illetve a század végét jellemző eklektikára gondolok, azok bárhol máshol Európában fölelhetőek lettek volna, valóban nagyon hasonlóak voltak az épületeink, mondjuk egy bécsi, berlini vagy akár párizsi épülethez. És mivel a magyar politikai közgondolkodás is nagyon erősen abba az irányba hatott, főleg az 1867-es kiegyezés után, hogy meg kell teremteni az ország önállóságát, alapvetően persze a szellemi önállóságát, mert a gazdasági vagy részben politikai a kiegyezéssel megtörtént, ezért az építészek is úgy gondolták, hogy ezt a fajta nemzeti érzést, vagy ezt a fajta nemzeti karaktert a saját szakmájukban is le kellene képezni. Ez volt az egyik irány. A másik irány szinte ezzel párhuzamosan, tehát egy picit időben eltolódva, úgy körülbelül a 20. század második évtizedétől, az pedig éppen ezzel ellenkezőleg az európai, már akkor elég erőteljesen jelentkező, modern, lehet azt mondani, hogy internacionalista irányzathoz próbált kötődni. Magyarul az a fajta kettősség, ami szinte az egész 20. századi magyar közéletet, szellemi gondolkodást jellemzi, amit nagyon sokszor, talán egy picit leegyszerűsítve, csúnya szópárral népies urbánus ellentétnek szoktunk hívni, és ami egyfajta rákfenéje a magyarországi közgondolkodásnak. Ez a fajta kettősség már a század első felében is jelentkezett, és azért nem akartam igazából szoros párhuzamot vonni ezzel a népies urbánus ellentéttel, mert én úgy gondolom, hogy pont az építészetben Ez nem ilyen buta, primitív módon történt meg ez a fajta ellentét, hanem nagyon is karakteres, két önálló és nem egymást elnyomó szellemirányzatról van szó. Még mondjuk ez a fajta közgondolkodásbeli, hát mondjuk párhuzam vagy ellentét a 30-as évektől kezdve egészen mostanáig szinte azt lehet mondani, hát én úgy érzem, hogy túlságosan leegyszerűsítő és buta módon jellemzi a mai magyar közéletet, vagy az akkori közéletet, de most persze ebben nem szeretnék belemenni. Néhány idézetet szeretnék felsorolni az elején, egy-két rövidebbet csak, hogy milyen érzések kavarogtak az építészekben, alapvetően még a 19. század másik felének az építészetében. Egy rövid idézet Bobula János 1893-ból, tehát körülbelül a millennium előtt. Senki sem vonthatja kétségbe azt az elvitathatatlan tényt, írja, hogy az épületénken elhatalmasodó német stílus jobban germanizálja nemzetünket, mint akár ezer számra menő fekete-sárga vászon zászló, már a német zászló. A német építészeti stílus sokkal biztosabb eszköze a germanizációnak, mint a német katonai átiratok. És egy másik idézet, Skalinszky Antal, aki egyébként a debreceni színházat tervezte, és attól vált ő híressé. Kicsit korábbról egy idézet. Amikor ő Párizsban volt, és tanulmányozta kint építészetet, utána írta haza egy levelében. Nekünk nincs építészetünk, s nem is csoda, de talán lehet még. Sejlik minden stílben egy pár józan elv, amely az építésre használt anyag képezhetőségén alapszik, és a valódi művészetnek útmutatásához szolgál egy eredeti modor felvállalására. A művésznek, ki megtanult saját lábán járni, ki tehát nem másolni, nem utánozni kíván, hanem géniusz a sugallatát követve nemzeti szellemben önállóak teremteni van hivatva. Ez a fajta gondolkodás jellemezte a 20. század elejét is, és nem csak elméleti írásokban, nem csak kiáltványokban, szövegekben, hanem nagyon is valóságos módon, és ezt a fajta valóságos dolgot néhány fiatal építész teremtette meg a század első évtizednek másik felében, talán kb. 1907-ben pontosan, amikor néhány az egyetemről kikerülve azt mondták, hogy ők hisznek ezekbe a gondolatokban, a nemzeti építészet megteremtésében, de ezt nem pusztán szavakkal, elméletekkel, elemzésekkel lehet elérni, hanem csak is úgy, hogy mikor elvégezték az egyetemet, szétszorodnak szerte az országban, megnézik azt, hogy milyen épületek jellemzik Magyarországot, összegyűjtik ezeket, lerajzolják és lefotózzák ezeket, és miután végeztek ezzel a munkával, újra összegyűlnek, és megpróbálják ennek a nagy anyagnak, az összetett anyagnak az elemzését megadni. Voltak olyanok, akik az Alföldöt kapták, vagy az Alföldöt választották, például Schwab Gyula, egy elfeledett építész, nem, most azt akartam, hogy nem is kell a nevét megtanulni, de azért halljátok a nevét. És voltak olyan építészek, akik talán híresebbek voltak, vagy híresebbek lettek, Zrumecki Dezső, Tóroczkai Vígan, de Kozma Lajos, vagy épp a vetített, elsőként vetített Kós Károly, akik viszont Erdélyt választották, és oda mentek. És gyakorlatilag a munkájuk abból állt, hogy fölmérték, lerajzolták, dokumentálták, sőt lefotózták az akkori még nagyon kezdetleges technikával, ilyen üvegre készített fotókkal, de 500 ilyen fotót készítettek, ami óriási nagy szám volt abban az időben. Lefotozták azokat a házakat, amiket fontosnak tartottak. Főleg parasztházak voltak ezek, főleg kisebb templomok, főleg faépületek. Ezeket dokumentálták, és utána újra összejöttek, és kialakították azt az alapot, azt a szemletbeli alapot, és kialakították azt az építészeti eszköztárbeli alapot is, amire ők a saját építészetüket föl akarták építeni. Hát persze ennek a csoportnak a legjelentősebb építésze, vagy gondolkodója, vagy művésze volt Kós Károly, most azért használtam más jelzőket is, mert ugye Kós nem csak építész, hanem könyveket is írt, népművészettel is foglalkozott, tehát tulajdonképpen az erdélyi művészetnek, magyar kultúrának egy különös egyénisége volt szinte a század egészét, hogyha tekintjük. Egy épületet hoztam tőle, természetesen sokkal többet lehetett volna, a Varjúvárat, ami a saját háza. 1910-ben épült, tehát nagyon fiatalon tervezte, akkor építette, illetve akkor tervezte, amikor megnősült, és eredetileg úgy gondolta, hogy ez egy nyaraló lesz, pici terekkel, láthatta a kis geometrikus kubusok egymás mellettiségéből alakul ki ez a hát nagyon bájos és karakteres épület, de aztán, ahogy ő írta, egy idő után rákényszerült arra, hogy ez szolgáljon a lakóterül is. Amúgy a ház Tálnán helyezkedik el, a Kós azt mondta, hogy ez egy abszolút ideális hely, egyrészt Kalotaszeg középpontjában van, másrészt nagyon gyorsan el lehet érni innen Budapestet vonattal, nagyon gyorsan el lehet érni Brassót innen vonattal, tehát tulajdonképpen azokat a főbb szellemi központokat, amikhez ő kötődött, azok innen viszonylag gyorsan elérhetőek. Tehát a helyszínválasztás, az eldugottsága, egy pici völgybe fekszik egyébként az épület, minden tekintetben ideális volt. De néhány idézetet szeretnék tőle is felolvasni, mert sokkal pontosabban mutatják azt, hogy az ő fejükben milyen gondolatok kavarogtak. A Kós írja. Végre mégis eszünkbe jutott a nép is. A magyar nép, amely házat épít magának ma is, bútort is csinál, kertet is alakít, vásznat, pokrócot sző, kivarja azt, ruhát var, farag és fest, és mindnyájunk tudatával csodálatos, semmi más néphez nem hasonlítható ornamentikája van. Majd pedig így folytatja. Polgárságunknak írja, fiúrainknak, egyházainak, szóval művészi termelésünk fogyasztóinak a maguk életük, vagyonuk biztosításával kellett törődniük. Középnemességünk vagyon és szellem ereje kimerült a haza és vallás védelmezésében. Művészetünk ilyen körülmények között teljesen visszafejlődött. Nem halt meg, csak elrejtőzött. Elrejtőzött oda, ahova a nemzet irodalmunk, nyelvünk is a nép közé. És arról az alapállásról, amit ő nagyon erősen követett, 1923-ban írja egy tanulmányában. Ruskin és Morris. Amikor erről a nekünk furcsa és legtöbbünk előtt ismeretlen fogalomról akarok egyet-mást elmondani, akkor bár egy pillanatra vissza kell nyúlnom a középkorba. Abba a középkorba, amelyet a mi korunk általában, mint a sötétség, a műveletlenség, a kulturálatlanság korát intézel. Még ma is, még a négyesztendős világháború után is, a mai békeállapot tudatában és érzésében is. És csak röviden, minden indoklás nélkül kimondom, aminek az ellenkezőjét tanultuk és tanították eddig valóságnak, hogy a középkor volt a mi társadalmunk kultúrájának építője, fejlesztője, és a középkor vége az az időszak, amikor ez a mai lezűlött, lecsúszott, keresztény kultúránk a maga fénykorát élte. E fénykor kultúra termésének legpompásabb kivirágzása pedig a középkor művészete volt. Azóta 4 hosszú századon keresztül csúszott, majd zuhant lefelé feltartózhatatlanul az európai ember művészete. És ennek a lejtőnek fenekét, ahonnan már lefelé nincsen hová, a múlt század közepe táján ért el. Voltak ugyan művészek akkor is, sőt számuk talán sosem volt annyi azelőtt, de művészet az nem volt már. A piktor festett, a szobrász mintázott, az építész épített, de ennek a művészetnek semmi köze nem volt az élethez. Az élethez, amely valamikor a maga megszépítésére, meggazdagítására hívta azt létre. És akkor előállt egyetlen egy ember, aki hirdetni kezdte egyedül és bátran a törvényt, a művészet nem önmagáért van, de értünk emberekért, az embernek a világba, a mindenségbe, az egymáshoz való tartozásába vetett hitér van. Most nem magára gondolt a Kós, hanem éppen a Ruskinra, 19. közepe táján. És még egy rövid idézett a Kóstól. Mi volt a nyitja az én kétségen kívül meglepő építőművészi sikereimnek? Egyszerűen csak az, hogy az akkor divatos, különböző közép-európai szecessziós és a hazai úgynevezett tulipános magyar stílustörekvések mellőzésével a korszerű építészet magyar stílusváltozatát a magyar építőhagyományok alapján és a magyar nép építőformáló gyakorlata szellemében igyekeztem kialakítani. De ez nem volt az én találmányom, mert már az angol Ruskin és Morris építész tanítványai és a finn Saarinék ezen az alapon formálták nemzetük új építő stílusát. Bartók meg Kodály is ezeken az alapokon építették a korszeren új magyar zene épületét. Hát nekem már nagyon egyértelmű a dolog, meg persze tanulság is talán nektek, hogy nem feltétlen az egyetem elvégzés után, tudom, még csak elsősök vagytok, hogy az egyetem elvégzés után azonnal a betagozódásnak az igényével kell hát föllépni. Nem az a legfontosabb, hogy a meglévő struktúrákban kell valamilyen helyet kiharcolnotok magatoknak, és ott egyre feljebb lépni, hanem elképzelhet olyan pályát is, amit éppenséggel a kósék választottak, hogy teljesen új, az éppen környezetüktől független, de számukra borzasztóan hiteles utat választották, és úgy gondolom, hogy azok a megvalósult épületek, amiket ők terveztek, persze nem csak a kós, tényleg az előbb említett Torockaiék, vagy épp a később vetíteni kívánt Kozma Lajosék is, hát amit csináltak, azok még máig is úgy érezzük, hogy abszolút hitelesek és tökéletesen jelzik azokat a szellemi áramlatokat, ami a 20. század első felének voltak a főbb irányai. És talán csak egy alaprajz lehet látni azt a méretetlen egyszerűséget, ahogy formálta a kósa tereket, egy kör alakú két négyzet vagy téglalap alakú pici tér, kétszintes tér, aminek persze a belső kiképzése is egy bútor, a rajzok, a képek a falon mind-mind azt a fajta, hát alapvetően kalotaszegi stílust és népművészeti elemeket tartalmazták, amiről az előbb beszéltem. És akkor ezzel párhuzamosan, talán a 10-es évek másik felében pedig föllépett egy olyan irányzat, és még egyszer mondom, nem ezzel szemben, hanem inkább azt mondom, ezzel párhuzamosan föllépett egy olyan irányzat, körülbelül pont 10 évvel rá, 1917-ben, mint amikor a kósék hát mondjuk elindultak szerte Magyarországra, amelyik nagyon érzékenyen reagált az akkor már Európában hát éledező modern stílusra és modern gondolkodás, inkább azt mondom, hogy szemléletre, és azt szerette volna Magyarországra hozni. És persze ehhez is megvoltak azok az alapelvek, amiket ők követtek. Néhány idézet hozzá. Pont egy 17-es idézet a Magyar Mérnök és Építész Egylet üléséről. Ha létesül új magyar stílus, amint hogy már is látjuk, hogy ha létesül új modern stílus, elnézést, amint hogy már is látjuk, hogy létesül, az minden okoskodásunk arra vezet, nemzetközi, mondjuk világstílus lesz, jelentették ki. És ehhez tette hozzá Ligeti Pál építész két évvel később, amikor a tapasztalatait így összegezte. 1. Az egyéniség az építészetben nem érvényesülhet oly kötetlenül, mint a festészetben. 2. A nemzeti gondolat nem alkalmas arra, hogy építészetet teremtsen, ahogy költészetet tudott teremteni. A költészet anyaga a nyelv, az nemzeti. De az építészet anyaga, mondja ő, nemzetközi, általánosan emberi. A nemzeti gondolat csak átformálni tud már meglévő stílusokat. 3. A konstruktivitás elve nem bizonyul termékenynek, hisz legpraktikusabb konstrukciójunkat állandóan elrejtjük, érezve, hogy fontoskodás és tudákosság volna éreztetni őket. A konstruktivitás leginkább negatív eredetű elv, megóv attól, hogy idegen konstrukciókat nagy hangon hazudjunk. 4. Hasonlóképpen vagyunk az anyagszerűséggel, szintén csődöt mondott, mint stílustermű elem. És szintén inkább negatíve van helyén. Ne igyekezzünk az egyik anyaggal egy másik látszatát kelteni, ne hazudjunk. És a Spiegel Frigyes, aki szinte a századfordulón alkotott, vagy élt építész. A stílusok lelkiismeretlen másolása és keverése idején merész állásfoglalás jelentett a modern építészet legfontosabb alapelevének, sok tekintetben ma is helytáll a következő megfogalmazása. A stílusok lelkiismeretlen kevergetése alatt a eklektikát értette persze. Ő is pontokba szedte. 1. Minden formát a célszerűség határoz meg. 2. A mindenkori célt a legpregnánsabban kifejezésre juttató forma szükségképpen a legszebb is. 3. Csak is az a forma lehet szép, amely az anyag követelményeinek a legszigorúbb logikájának megfelel. 4. A díszítés sosem lehet öncél, hanem csak a cél és az anyagszerűség következményeinek nyomatékosabb kiemelésére szorítkozhat. Ezek a nézetek a historizmussal való szembeállás és szakítás viszonylatában hát egyfajta haladást jelentettek. És egy kicsit közelítve ehhez a, hát azt lehet mondani, hogy forró hevületű, szinte akcionista plakáthoz, egy Fischer József idézet. Felvenni a harcot a kizárólag a spekulációra beállított építtetőket híven kiszolgáló, álmodern formalista építészettel. Egyúttal bebizonyítani azt, hogy a telekuzsorából kiinduló építőelv hibás, még az építető érdekeit sem védi, de felmérhetetlen károkat okoz a közösségnek. Tehát szükséges volt szemléltetően ismertetni a meglévő épületek és városterek mellé elhelyezve az ugyanazok feladatok új szellemi megoldásait. A kiállítás tengelyében a legkisebb igényű, tehát a legnagyobb emberréteg lakás szükségletének megoldása állt. Nagyon világos a két szemlélet közötti különbség. Az egyik alapvetően egy nemzeti gondolatból indult ki, abból ismerjük meg azt, ami itt Magyarországon van, ebből szűrjünk le valamit, és erre alapozzuk a saját építészetünket. A másik pedig egy nagyon erősen, talán azt lehet mondani, hogy politikai vagy szociális gondolatból indult, aminek nincs köze a nemzeti gondolathoz, amelyik azt mondta, hogy itt élnek emberek Magyarországon, és hogyha megvizsgáljuk az ő életkörülményeiket, azok katasztrofálisak. Rossz, zárt udvaros lépcsőházakban, szobakonyás lakásokban élnek, és az építésznek az lenne igazán a feladata, hogy ezt megszüntesse, fölmutasson olyan épületeket, és alapvetően persze a modernizmus eszköztárával lehet ezt megtenni, amelyek már nem ilyen rossz minőségű fürdőszoba, konyha nélküli, vagy éppen nem tudom én, az alapvető igényes, hát mondjuk eszköket sem tartalmazó lakásokat, hogy váltsa föl egy új, modern, szinte mindenki számára egyforma körülményeket teremtő lakás és munkahely struktúra. Erre szervezte kiállításokat, ennek a gondolatnak a jegyében gondolták végig az építészetüket, és természetesen az építészeti eszköz ehhez nem egyfajta nemzeti nyelv, hanem éppen egyfajta az Európa minden országában abban az időben éledező modernista eszköztár volt. Talán egy másik plakát is mutatja azt a fajta hevületet, ahogy ezek az építészek, vagy ők elképzelték azt, hogy milyen módon kell gyökeresen megváltoztatni az addigi építészeti megoldásokat, és nem feltétlenül csak abból következtettek erre, hogy tudnélik a historizmus egyfajta álságos építészeti formanyelv, hanem elsősorban tényleg abból a szociális gondolatból, ami ezekből a plakátokból süt. És az a néhány ház, amit hoztam, az ezeknek a, hát hogy úgy mondjam, térbeli megnyilvánulása, nincs aláírva, és ezért elnézést kérek tőletek, de ez egy kollektív háznak a terve, nem valósult ugyan meg, de a magyar építészek valamelyik 20-as évekbeli kiállításra ezt a házat tervezték, és ezen az épületen keresztül próbálták bemutatni azt, hogy az új kor, az a kor, amelyik már ember és ember köt, hát egyenlőséget tesz, azok a, nem tudom én, francia forradalmi eszmék, amiről a modern építészetről szóraladásban beszéltem, hogyan tudnak érvényesülni 20. század első felében. Ez a kollektív ház, hát lehet látni amúgy az építészet eszközeiben teljesen modern, de ami igazán érdekes az az, hogy ez a fajta kollektív gondolat még a lakások vagy a lakó egységek alaprajzában is visszatér. Nem teljesen látszik, de talán annyi érzékelhető belőle, hogy ezek a lakások valamilyen módon hiányosak. Vannak benne ugyan ágyak, meg van benne fürdőszoba is, de például a konyha vagy mosási lehetőség nincs. Mert azt mondták ezek az építészek, hogy ezek olyan kollektív tevékenységek, amelyeket közösen a ház egy központi részén kell elhelyezni, és a privát zóna az tényleg csak a lakásnak, tanulásnak, egyéni elvonulásnak a zónái, azokat a zónákat kell a lakásoknak tartalmazni, a közösségi részeket, étkezés, együtt gondolkodás, együtt beszélgetés, stb. Azokat hát mondjuk közös terekben kell létrehozni. Világos, hogy ez egyfajta utopista gondolat volt, és azért nem is véletlenül nem épült meg ez épület, illetve nem is épült meg nagyon hasonló épület szerte a világon, mert ez a fajta hát mondjuk végletes szociális gondolat értelemszerűen azért távol esett, még azoktól az emberektől is, akik egyébként hittek ebbe a modern gondolatban. Aztán ezt kikapcsolom. De néhány épület, ami ami viszont megépült. Három építést hoztam a 20. század első felének modernizmusából, az egyik Molnár Farkas, akinek már látszik az önarcképe is, amit persze ő maga szerkesztett és mutatja ezt a fajta konstruktivista gondolkodást, amit egyébként az építészeti eszköztárában is majd lehet látni. Két ház, egy Lejtő utcai, bocsánat, az elbetű kimaradt, egy Lejtő utcai családi ház és egy kis többlakás ház valahol a Pasarétem. A Lejtő utcai ház, hát lehet látni azt a fajta modern stílusjegyek együttesét, amit egyébként már a Corbusiernél, Miss van der Rohe-nál, stb. Tehát az európai kortársaknál is lehetett látni. Talán az alaprajzon jobban lehet érzékelni a háznak a puritán szerkezetét, egy kubus tulajdonképpen az egész épület, mind az alaprajzát, mind a tömegét tekintve tulajdonképpen egy kocka, amely kocka két helyen van megtoldva egy-egy félköríves henger formájú tömeggel. Az egyik ilyen tömeg magát a lépcsőházat rejti magában, a másik pedig, mint ahogy látjátok, a Napóleonnak egyfajta bővülete. Ez a kettő tömeg az, ami tulajdonképpen oldja egy picit ennek a kockának a merevségét és statikusságát, amely két tömeg pontosan mutatja egyébként kívül is azokat a funkciókat, amiket alaprajzak rejt magában. Ami igazán érdekes, az a nappali melletti félköríves tömeg, amely talán kevésbé látszik, de két vékony, egymással párhuzamosan futó üvegsík, íves üvegsík záródásából áll, és a két párhuzamos üvegsík között, amely üvegeket egyébként el lehetett tolni, még mai, hát még technikai fejlettséggel is, ez egy viszonylag drága dolog, nemhogy még abban az időben, de a két üveg, ívesen eltartó üvegsík között helyezte el a tervező azt a vékony kis téli kertet, ami tulajdonképpen a Napóleonnak a dísze volt. Ez a téli kert egyébként különböző színes fényekkel volt, lámpákkal volt megvilágítva, szökőkutak is helyezkedtek el ezen a részen, ami persze nagyon erősen utal a Bauhausnak, tehát a század első felén jellemző építészeti iskolájának a különböző szcenikai megoldásaira is. Itt látjátok a lépcsőt, és egy társasház ugyanennek a gondolatnak a jegyében, ami a Pasaréti úton épült, amelyet szinte a Molnár Farkas tervezett, és amely szinte ugyanazokat az alapelveket követi, mint a családi házas, vagy a családi házban hát látott stílus vagy gondolatjegy. Ami talán érdekes ennél a tervnél, hogy látjátok, hogy az a fajta tisztaság, ami az alaprajzot, illetve a tömeget jellemzi, ezen a ponton a csatlakozás pontja egy picit hát csorbát szenved. Az oka egyébként nagyon prózai ennek. A Molnár Farkas eredetileg úgy tervezte erre a telekre ezt a házat, hogy két külön tömegben próbálta megoldani a lakásoknak az elhelyezését, két teljesen egyszerű, egy négyzet alaprajz és egy téglalap alakú tömegben, de az akkori hatóság azt mondta, hogy egy telken csak egyetlen egy házat lehet elhelyezni. Egyébként ez nagyon hosszú ideig így volt, az utóbbi 10 év szabályozása engedi megint meg azt, hogy egy telken több épület is elhelyezhető legyen, de abban az időben ezt tiltották, és a Molnár Farkas pedig borzasztóan dühös volt azért, hogy az egyébként tiszta kompozícióját hát egy tömegbe kell gyúrni, és egész egyszerűen összenyomt ezt a két tömeget, az összenyomásból fakadó, hát még diszharmóniát, ami azon a csatlakozási ponton keletkezett, szándékosan benne hagyta, szinte ezzel jelez az utókornak azt, hogy nem így tervezte ezt az épületet. De hát egyébként pedig, ami a homokzati kialakítást, illetve a saktáblaszerű erkély tömörrész kialakítása, a hosszan futó, szinte végfutó sávablakoknak a rendszer, a pilérváznak a rendszere, mind azokat a korbüzános hatásokat tükrözik, amely a század első felének, hát mondjuk szinte egész Európára kiterjedt hatása volt. És hát persze itt az elején, bocsánat, a bejáratnál pedig megint csak a modern építészete jellemző, az építészet és képzőnyszet, a modern képzőnyszet kapcsolatára utal ez a fali relief is, amit ő tervezett, és amit tulajdonképpen ennek a puritán hangulatú előtérnek egyfajta díszül szolgál. És egy másik ház, a Fischer Józsefnek, aki szintén a modern, vagy a magyar modern építészet egyik, hát hogy mondjam, vezéregyénisége volt, a Csatárka utcai villa, amelyik szinte ugyanezeket az alapelveket követi, mint a Molnár Farkas Lejtő utcai villája. Nem említettem a Molnár Farkasnál azt, hogy az a villa, ami a 30-as évek elején épült, talán 1933-ban a Lejtő utcai villa, a Milánói Triennálén, ami egyfajta előképe volt a mai Velencei Biennálénak, első díjat nyert a családiász kategóriában, tehát ilyen mértékben volt abszolút szinkronban az akkori magyar építészet a nemzetközi trendekkel. És hát lehet látni azt is, hogy ez a más építész által más helyre tervezett villa is szinte ugyanazt az építészeti karaktert tükrözi, mint a Molnár Farkasnak a épülete. Talán azzal a különbség, hogy még ezek a félköríves, egy picit a tömnek vagy a tömegnek a geometriáját oldó elemek sincsenek az épületen. Mindössze kettő darab pici applikátum, két kis erkély az, ami oldja ezt a tömeget, aminek valószínűleg különösebb funkciós értelme nincsen, mert hogy ezek olyan pici erkélyek, amelyeket hát különösebben nem lehet használni, de pont a tömegnek a kompozíciójának, a tömegkompozíciójának egy friss és azt oldó eleme lehet. Amúgy érdemes megnézni az egyes homlokzati felületeknek a szinte kézművészeti szintű kidolgozottságát, az egyes építészeti elemeknek, mint ajtó és ablaknak, vagy éppen elkélemeznek az elhelyezését, nagyon hasonló ahhoz a fajta konstruktivista geometrikus kompozícióhoz, amit még a családi az modern kapcsán a Mondriennel próbáltam bevezetni. Ami egyébként ezt lehetővé tette például ennél a homlokzatnál, hogy ilyen nagy felületek egy családi háznál elképzeltek legyek tömören, és ezáltal egy ennyire erős geometriája van a homlokzatnak, az azt tette lehetővé, hogy mögötte nem egy hagyományos funkció, hanem egy könyvtár, egy pici kis könyvtár dolgozószoba helyezkedik el, amelyiknél megengedhető volt az itt a könyvespolc mögött, hogy egy nagy fal felett jöjjön létre, és persze a másik irányba kapott ez a szoba egy nagyobb megvilágítást. Amúgy pedig, ami az alaprajzát illeti, hát azt lehet mondani, hogy megint csak szinte ugyanolyan funkciós kapcsolatok jellemzik, mint a mai kor alaprajzát is. Talán azzal a különbséggel, hogy itt kap helyet szinte minden ilyen lakás, még egy kisebb lakásokban is az úgynevezett személyzeti szoba, a cselédszoba, ami a konyhából nyílik, és ebből ugye azt következik, hogy a konyha étkező napjának a viszonya sok esetben nem olyan intenzív, vagy nem olyan együtt dolgozó, mint ami mondjuk a mai igényeinknek igazából megfelelne. Armék építész, az pedig a Kozma Lajos, akinek a nevét említettem, azok között, a fiatal építészek között, akik pont Erdélyt mentek el fölfedezni, fölmérni és lerajzolni. Ő egy nagyon hosszú utat járt be, persze ő is építész volt, de a szakma gyakorlásának az első idejében főleg belső építészettel, bútortervezéssel, dizájnnal foglalkozott, és ami igazán érdekes volt, hogy független attól, hogy ő a magyar népépítészet fölfedezésében is tevékenyen részt vett, azért a legelső házai vagy legelső bútortervei azok inkább a historizmushoz, az eklektikához, a neobarokk időszakhoz köthetőek, és akkor, amikor látta azokat az európai trendeket, amelyek egyre erőteljesebben jelentkeztek és hódítottak tért nem csak kint, hanem Magyarországon, akkor érzékelte azt, hogy akkor mondta ő is azt, hogy ez a jövő és ez az a fajta gondolkodás, ez szemléletmód, amit feltétlen követni kell. És attól kezdve, hogy a 130-as évtől kezdve ő is beállt abba a sorba, amit modern magyar építészetnek lehet nevezni. Hát ez a Lupa szigeti nyaralója talán a legismertebb alkotása, talán kicsit kevéssé látszik, de ezek vasbeton íves konzolok, amelyek tartják ezt a vasbeton lemezt, aminek szintén az alja egy kicsit, hát barázdált kiképzési pont azért, hogy a beton szépségét, zsaluzatnak a szépségét mutassák, amúgy egy egyterű nyaroló, egy minimális funkciókkal, és ez a fajta hát karakteres vasbeton szerkezet az, ami a tetőnek is a tartószerkezete, ez alulbordás lemez megint csak a szerkezetnek a szépségét mutatja. Hát világosan a lábakra állítás alapvetően azért volt vált szükséges, mert a Dunaparton áll, és hogy a víz, amikor a magas vízállás van, akkor se öntse el az épületet. És hát egy hagyományosabb családi ház, ami megint csak ugyanazokat a stílusjegyeket mutatja, mint a Fischernek vagy a Molnár Farkasnak az épületei. Egy nagyon egyszerű, funkciósan szinte azt lehet mondani, hogy talán a legtökéletesebb Kozma Lajos ház, de hát nem is igazán kell olyan sokat mondom az alaprajzról. Az egyterűség, ami megint csak egy Mészi, Corbusianus gondolat, vagy akár Wrightnál ugyanez jelentkezett, illetve hát a felső szinteken a jó arányú, normális hálószobák, fürdőszoba, három darab hálószoba és egy darab fürdőszoba az, ami jellemző. Óriási nagy üvegablakok, amivel a belső és a külső tér teljesen egybe nyitható, illetve hát lehet látni az alaprajznál a tereknek a kapcsolatát és egybenyitását. És itt is a sarkon persze megjelenik az ominózus személyzeti szoba, még egyszer mondtán ez egy funkció az, ami kilóg a mai gondolkodásunkból. Már nagyon sok esetben, amikor ilyen típusú lakásba költözünk, vagy ilyen típusú lakást látunk, akkor lehet látni azt is, hogy bár ugyanezek a szobák a konyhából nyílnak, és minden alapelvnek, amit mi tanítunk nektek, ellentmondanak, de mégis tökéletesen jól használhattak. Mondjuk én is egy ilyen szobában nőttem fel, és nagyon élveztem azt, hogy nagyon elkülönült vagyok a család többi részétől. És hát persze nem csak családi házakban jelentkezik ez a fajta gondolat, pont a Kozmának egy ismert épület az Átrium ház, vagy Átrium mozinak az épülete, ami a mai Margit körúton áll. Talán lehet, hogy azért kevésbé ismert épület, mert az a fajta modern elegancia, ami jellemezte az épületet, mikor épült a múlt század 30-as éveiben, ez az elegancia már nagyon erősen megkopott, ez körülbelül a Megvár tér után, ugye a Pointer nevű pubbal, hogyha azt ismeritek, azzal szemben helyezkedik el. Az alsó részén egy mozi helyezkedett el, és azért mondom sajnos csak múlt időben, mert bár ugyan még ma is nagyon elegáns és szép a belseje, de üresen áll, és a felső szinteken pedig lakások találhatóak, ott látjátok az alaprajzát. Megint csak az alaprajzon különösebb elemzést nem igényel, én úgy gondolom, pusztán csak annyit érdemes megjegyezni belőle, hogy van egy nagyfokú tisztasága a dolognak, tehát amikor áttekintünk az alaprajzra, akkor rögtön érzékelni tudjuk, hogy hol vannak a fő funkciók, kiszolgáló funkciók, és ezeknek az egyensúlya egy nagyfokú rendet mutat. Megint csak azért tanulságos ez, hogy hasonló szemmel érdemes a saját tervénket, meg a saját tervénkre ránézni, mert hogy ezt a fajta tisztaságot és rendet mutatják, akkor független attól, hogy még mélyebb elemzést nem kaptak ezek az alaprajzok, azért nagy valószínűséggel jó és működőképes rendszerekről van szó. Hát amúgy pedig a sávalbakoknak a rendszere, a pilléráznak a rendszere, a hátrahúzott pilléreknek és ezáltal a szabadon tervezhető homlokzatnak a rendszere, megint csak azt tudom mondani, untalan, hogy azokat a Corbusianus alapelveket követik, amelyeket a Corbu először elméletben, aztán utána pedig a saját házaiban megvalósított. Ami igazán érdekes talán ennél a háznál, az a szerkezete, és talán meglepő, hogy egy, nem tudom, 7 emeletes ház, ha jól emlékszem, acélszerkezettel épült, ez például a mai tűzvédelmi jogszabályok, a magyar tűzvédelmi jogszabályok meg sem engedik. Tehát ilyen acélszerkezetű házat, ha jól tudom, talán csak 2 vagy 3 szintes épületnél lehet használni, mert utána már azt mondja a tűzvédelmi jogszabály, nincsenek olyan acélszerkezetek, vagy olyan védő, az acélt megvédő szerkezetek, amelyek hát mondjuk megfelelő biztonságot adnak, de abban az időben ugye mások voltak a szabályok. Mindamellett, ha jól tudom, ezeket az acélpilléreket is a legtöbb helyen betonnal vették körül, aminek persze egyrészt statikai, másrészt minden bizony azért tűzvédelmi szerepe is volt. Ez az épület egyébként egy külön számot kapott az akkori tér és formában, ugye ez annak az időnek a szinte egyetlen, vagy legfontosabb építészeti folyamata volt, tehát a Magyar Építőművészet című folyamatnak az elődje, és főleg a szerkezetét emelték ki, annak az eleganciáját, azt tudnélik, hogy ez a pillérvázas rendszer mennyire pontosan követi a természetnek a puritán és gazdaságos jellegét, vagy bármelyik organizmus felépítését, a csontvázunk és arra ráépített egyéb elemeknek a rendszerét, vagy annak az analógiájára épült. És az acélszerkezetet még külön ki is emelték, hogy az acélszerkezet még ha betonnal körbe is van hát vonva, akkor is egy sokkal jobban számítható és ebből fakadóan gazdaságosabb szerkezetet eredményez, mint hogyha mondjuk tömör vasbetonból lenne az egész épület. Ilyen az előttér része, ez a lakóház bejárata, tehát hogyha ott láttok, sétáltok mellett, akkor lehet látni azt, hogy van egy nagyon puritán lakóházi bejárati rész, ami persze megint nagyon hasonló a Molnár-Farkas Pastörőt úti házához, tehát azzal a különbség, hogy itt nincsenek képzőművészeti alkotások, és van egy sokkal pazarabb és elegánsabb bejárati rész, az pedig az akkori filmszínháznak vagy mozinak volt a bejárata. És van egy nagyon jellemző épület, ami megint csak mai szemmel nézve talán azt mondhatnátok, hogy de miért hozom én ezt egy eladásra, amikor nem túl szép háza. Otti, tehát az Országos Társadalom Biztosítási Intézetnek a bérház csoportja, amit az akkori modern építészeknek a krémje tervezett, Prejzis, Vadász, és még sorolhatnám a neveket, tehát körülbelül legalább 7 vagy 8 tervezője volt ennek a bérház csoportnak, és ami igazán a lényege az, hogy az a fajta szociális gondolat, ami a múlt század első félnek az építészeit jellemezte, na az a fajta gondolat az, ami ebben a bérház csoportban lehet azt mondani, hogy tökéletesen meg tudott valósulni. A megvalósulásnak persze csak egyik eleme maga a lakás, amiről már sokszor volt szó, hogy ugye olyan típusú lakások vannak benne, ami nekünk ma már természetes, de az akkori időkben még nagyon is újszerűek voltak. De ami igazán érdekes, a beépítés, azt tűnik, hogy ez a bérházcsoport az, amelyik szakított azokkal a telkenkénti, belső udvaros, vagy éppen szegély beépítéssel, és egy szabadon álló, sávos beépítést alkalmazott, és ezáltal valóban szinte minden egyes lakás hasonló pozícióba tudott kerülni, már ami a megvilágítás, benapozottságot illeti, és ezáltal tényleg már több száz lakás van ebben a bérházcsoportban, szinte minden egyes lakásnak ugyanolyan a minősége, függetlenül attól, hogy esetleg egy alsóbb vagy egy fősőbb szinten van, mert még az alsó szinten levő lakásoknak is a benapozottsága megfelelő, világosan van, vagy gyengébb, mint mondjuk egy fősőbb szintűnek. Ez a ház csoport alapvetően kislakásokat tartalmazott, elsősorban tényleg a középosztálynak, vagy inkább a városba áramlott munkásosztálynak a lakóházaira szolgált, és hát persze irgalmatlan minőségi fejlődés jelentett egy zárt udvaros, szobakonyhás, a belső udvara néző lakásokkal szemben. Hát ilyen távolról. És egy másik példa, aminek az építészeti karaktere, lehet azt mondani, hogy stiláris jegyei ugyanazokat a modern jegyeket mutatják, mint még az Otti bérháznak, de mondjuk már nem a szociális alapon tereződött épületek sorát gyarapítják. A Domány Hofstetter duónak, itt talán látszik, és az ő nevüket is persze érdemes megjegyezni, egy bérháza, illetve egy lakóháza, a mai Szent István Park északi tömbjénél, a Duna Park kávéház az, ami a földszintjén helyezkedik el. Egy olyan funkció, ami hát elég hányatott sorsú volt, 30-as években kávéházként épült természetesen, és utána rengeteg más funkció után, végül talán az utóbbi 10 évben újra visszakapta ezt a funkciót, és újra elegáns kávéházként működik. Csak egy példa, megint csak az akkori kor technikai fejlettségére, vagy gondolkodásbeli fejlettségére, ugye, amivel mindig szenvedünk, vagy ami mindig fontos számunkra, egy abszolút részlet, persze lehet, hogy nem ezzel kellene kezdem, hogy tudnék egy kávéház nagy üvegfalai, főleg, hogyha egy parkra néznek, ezeket hogyan tudjuk elhúzni. És ugye mindig azzal szenvedünk, hogy még ha nagy tolajtokat is terezünk, akkor is maximum csak a teljes feletnek a fele az, ami teljesen kinyitható, hiszen az egyik felét a másik fél elé tudjuk tolni. A tervezők úgy gondolták, hogy ez kevés, és jó lenne az egészet kinyitni, de persze az egész kinyitását hát nagyon nehéz megteremteni, talán csak ilyen spalettaszerűen kinyitható ajtókkal vagy üvegablakokkal lehetne megteremteni, de ők arra gondoltak, hogy van egy egyszerűbb megoldás is, a ház úgyis alá van pincézve, és ezeket a nagy üvegfalakat, amiket egyébként most ezek a sövények eltakarnak a földszinten, úgy terezték meg, hogy lesüllyednek a pince fal és a pince szigetelés mellé, tehát tulajdonképpen az egész homlokzati felett a kávéháznak kinyithatóvá vált a Szent István Park felé. De hát persze igazán a lényege az építészeti megoldás, a márvány lépcsőháza, a méretetlenül elegáns belső téri világ. Megint csak azt tudom mondani, hogy ha arra felé sétáltok, akkor feltétlen menjetek be, persze zárva van, de azért meg lehet várni, míg valaki kimegy. Ennek a tömbnek egyébként több lépcsőháza is van, a legelegánsabb talán, amelyik a Margit, vagy amelyik a Szent István Parkhoz legközelebb esik. Amúgy meg a lakások, bár nagypolgári lakások vannak benne, van néhány garzon is egyébként, vagy kisebb lakás, nem különösebben, hát mondjuk azt akartam, hogy elegánsak, de a térileg elegánsak, de elsőban a közösségi területek, tehát a lépcsőházi rész, vagy épp a kávéházi rész az, amelyik mind anyagválasztásában, mind megformálásában egy különös eleganciát mutat. Amúgy ennek a Domány Hofstetter építészduónak van egy másik ház, és ezt is javasolnám megnézni, ezt még a Margit körúton helyezkedik el. Ha szembeálltok a Margit körúton a templommal, akkor a templom mellett jobbra egy saroképület az, amelyiket ők tereztek, tehát a Bemmozi és a templom között félúton, amely két épületömből áll, és egy félszint eltolással, és egy ellipszis alakú lépcsőházi tömb köti őket össze, és az ellipszis alakú lépcsőháznak a két fókuszpontjában helyezkedik el két darab kör alakú lépcső. Ezek a kör alakú lépcsők idestől a 80 évesek, és mind a kettő tökéletesen jól működik, nem kellett lecserélni őket, és hát egészen különös és fantasztikus ennek az épületnek is a belső téri világa. Hát ilyen a Domány Hofstetter ház előcsarnoka, fűtőtest burkolata, vagy éppen az a látvány, amikor belépünk és elindulunk fölfelé. Megint csak, ha emlékeztek, talán egy szecessziós lépcsőházat vetítettem egy Viktor Horta épületnek az előterében, amelyik teljesen másfajta építészeti eszközökkel próbált ezt a fajta eleganciát visszahozni. Itt elsősorban az anyagok, márványburkolat és ennek a modern vasbeton szerkezetnek a téri szépsége, vagy tömegbeli szépsége az, ami ennek az előtérnek a különös eleganciáját megteremti. És akkor a század második fele, csak azért vettem nagy levegőt, mert tényleg van, hogy a 40-es évek végétől, ugye a 80-as évek elég egy olyan időszak, amikről persze az építészet történetben biztos sokkal bővebben fogtok hallani, de egy szinte kieső időszak a magyar építészet tekintetében, alapvetően családi házak, amelyek mindig jellemzik az adott kort, nem nagyon épültek, mert az akkori hát politikai kurzus a magánberuházásokat vagy a magánépítkezéseket nem támogatta. Aztán, amikor elkezdtek épülni, hogy a 70-es évektől kezdve a kockaházak, azok egyébként már teljesítették, már funkcionálisan azokat az igényeket, amelyek hát elsősorban a vidéken fogalmazottak meg, de építészetileg azért nem lehet ezeket hát különösebb értékesnek tekinteni, bár nagyon is tanulságosak, de még egyszer mondom, talán nem a mostani eladásnak lehetnek a témái. És alapvetően persze a nagy tömegszerű építkezések, lakóház építkezések jellemezték ezt a kort. Elsőban persze a lakótelepek, amelyek még a legelső időkben, 50-60-as években blokkos technológiával, majd pedig panelos, nagy táblás technológiával épültek, amelyeket persze minnyien ismertek és tudtok, és amelyek hát megint csak azt lehet mondani, hogy különösebb építészeti értéket nem hordoznak, mind a mellett hát nagyon is tanulságosak ezeknek az épületeknek az elemzése, de megint az egy teljesen külön kurzus lenne a magyar szocialista érának az épületét végigvenni. Egy biztos, hogy körülbelül a 70-es évek végén, 80-as évek elején, akkor, amikor az a fajta politikai nyomás, ami mondjuk az 50-es, 60-as, még talán 70-es évek első időszakát is jellemezte, nem volt olyan erős, amikor volt egyfajta felszabadultság, nyitás, és ezzel párhuzamosan voltak már új kapcsolódási pontok Európa többi részével, abban a pillanatban megint csak megjelentek azok a karakterek a magyar építészetben is, vagy a magyar lakóház építészetben is, ami mondjuk a század első felét hát szinte minden pillanatban jellemezték. És ami érdekes az az, hogy az a fajta kettősség már a nemzeti vonalhoz való kapcsolódás, és annak a felmutatása, hogy mi az, ami igazán fontos itt Magyarországon, illetve az épp aktuális nemzetközi trendekhez való igazodás és kapcsolódásnak a kettőssége már szinte a 80-as évek elejétől is jellemzi a mai magyar építészetet. Azért annyit hozzá kell tenni, hogy ezt az időszakot, mondjuk az utóbbi 50 évnek az időszakát, hát nem lehet úgy elmesélni vagy megítélni, hogy az ember ne legyen nagyon szubjektív. Minden bizonnyal, hogyha más építészt hallgatnátok meg az elmúlt 50 év építészetre, akkor teljesen mást mondana. Én ezt a kettősséget látom, amit hát mondjuk éppen a Makovec Imre és a általa megalapított, vagy újjállapított, vagy megteremtett magyar organikus építészet, vagy magyar szeres építészet jellemez, illetve az ezeken kívül álló, elsősorban tényleg azokat a nemzetközi legis fontos, de Magyarországra adaptált gondolatokat, hát még jellemző gondolatokat mutató építészet, ami hát még a magyar szeres építészeten kívül áll. Megint úgy gondolom, hogy ez a kettő, én legalábbis úgy érzem személyesen, hogy nagyon jól el van egymás mellett, nincsenek feszültségek, nincs olyan fajta, hát mondjuk egymásnak feszülés, mint mondjuk a magyar irodalomban, vagy a magyar költészetben, vagy akár a mai magyar politikai közéletre jellemző. Nem mindig volt ez természetesen így, hogyha kinyitok magyar, nem tudom én, sajtot, akár az interneten, azért lehet érzékelni azt, hogy helyenként ez akár személyeskedésbe is átcsap. De azért én úgy gondolom, hogy egyfajta kölcsönös hát tisztelet övezi ezt a két építészeti gondolkodásmódot, már a képviselőit egymás iránt, bár lehet, hogy e tekintetben én azért egy kicsit optimista vagyok. Ami a Makovecet illeti, megint csak ő egy olyan építész, és az a fajta építészeti gondolkodásmód, amit ő képvisel, nem egy 5 percet vagy 10 percet igényel, hanem értelemszerűen több előadássorozatot is. Világos, hogy valaki, aki ehhez kötődik, vagy ezt meg akar ismerni, az fölveheti végre valahára a Magyar Szeres Építészet, vagy a Szeres Építészet című választható tárgyat. De itt azért néhány szót mégiscsak róla. És úgy, hogy szeretnék tőle is idézetet felolvasni, egész egyszerűen azért, mert talán ez jellemzi leginkább azt a gondolkodásmódot, amit ő képvisel. Egy utószó egy kiadványból. Kitartok amellett, hogy a világ Isten lenyomata, hely, ahonnan Isten kivonult. No, ez a szemlélet kicsi bonyolultá teszi a világ megértését, és kétségesé teszi a személyiség értékét, valamint csökkenti az ember ellenállását a szülők terrorjával szemben, végül mégiscsak olyan tévedésekhez vezet, amelyek felvilágosítóbbak a megcáfolhatatlan tudományos felfedezéseknél. Az Isten alakjának felismerése bármely eseményben tudnélik mindig az egészre, és nem csak egy részletre vonatkozik. Ha a fák az alkonyatban a mozgásképtelen, elvarázsolt hajdani emberek csoportját jelenítik meg, hajukban, karjaikban, almákkal, és jellegzetes csöndület folyamatos, jellegzetes csöndjüket, bocsánat, folyamatos lassú beszédnek halljuk, az sokkal inkább utal történetünk kezdeteinek titokzatosságára, mintha ugyanezt a kertet csak méretével, a gyümölcsfák mennyiségével és hasznosságával határoznánk meg. Lehetetlen vállalkozásnak tartom, hogy nem is tudom, minek nevezzem, életünket úgy éljük le, hogy figyelmen kívül hagyjuk az azt elkerületetlen élményt, amelyben élesen megkülönböztetjük magunkat másoktól, hogy föl ne fedezzük azt a különös tényt, hogy különbözhessünk egyben mindennél magasabb rendű valóság, bocsánat, egyszerűen olyan rossz a szemvegem, amivel olvassuk, hogy nem tudok rendes olvasni, és ezért állati ciki. Hogy föl ne fedezzük azt a különös tényt, hogy különbözőségünk egyben mindennél magasabb rendű valóságunk, és éppen ezt tesz alkalmassá arra, hogy szeressük a világot, és egynek érezzük magunkat vele. Nekem csak azért jellemző ez a szöveg, mert hogy a Makkohecet is sokszor stiláris jegyek alapján szoktuk megítélni, vagy szokták megítélni ágasfák, íves lefedések, a tereknek az egybefonása, a terek közepén az étkező, a kandalló, stb. Nek az elhelyezkedése, holott én úgy gondolom, hogy ami ő tanít nekünk, az éppen az, hogy ne az építészetből induljunk ki akkor, amikor házat tervezünk, hanem a világlátásunkat próbáljuk meg valamiképpen leírni, elmondani, megfogalmazni, és abban az esetben, hogyha a világról alkotott képünk egyfajta biztos megfogalmazásban meg tud nyilvánulni, akkor utána normális házakat tudunk tervezni, vagy legalábbis önmagunk számára hiteles házakat tudunk tervezni. Egyébként ez épület, ez a családi ház, a Gubcsi Lajosnak készült, ő egy újságíró volt úgy a 80-as években, aztán utóbbi időben már ilyen politikai szerepet is kapott, bár most megint eltűnt a szírről. De a lényeg az, hogy egy olyan épületet kért a Makkovesztől, ahol három generáció lakik együtt, ők, a szülők, a gyerekek, illetve a nagyszülők, és ezért a Makkovesz olyan három hengeralkú kubus terezett, amelyek egymásba vannak nyomva. A nagyszülőknek a kubus egy picit talán eláll a többiekétől, és a három kubus egy nagy középső térrel van összekötve, amely középső térnek a felső része üvegezett, és persze egyfajta kapcsolatot mutat az éggel. Azt is azért illő elmondani ennek az épületnek kapcsán is, ami egyébként sokszor kritizálják a Makkohecet, illetve általában a szeres építészetet, hogy azok az alapelvek, azok az egyébként, hogy úgy mondjam, holisztikus alapelvek, amiket ők képviselnek, azok esetleg bizonyos funkcionális problémákhoz is vezetnek. Ezt az épületet például a bent lakók egy idő után eladták, mert azt mondták, hogy nem tudják igazán jól használni, nincsenek olyan elvonulási lehetőségek, mondjuk újságíróról van szó, aki szeretne néha magányosan dolgozni, amelyet ez a ház igazából nem kínál nekik. Nincsenek olyan cellák, most a szó rossz értelmében, ahova ő el tudna vonulni. Tehát annak kell, hogy ő nagyon pontosan tudta azt, hogy mi az, amit vár a tervezőtől, nem véletlenül kérte fel a Makkohecet arra, hogy megtervezze a házát, mégis úgy érezte, hogy ez számára nem tökéletesen funkcionális. Ez a kettősség megint csak arra int minket, hogyha valamiért érdemes épszerkes statikát, kivitelezést, gépészetet tanulni az építészet mellett, akkor éppen ez, hogy bármi is az alapelvünk a világgal kapcsolatban, bármilyennek is a vízióink az építészettel kapcsolatban, ha azt nem tudjuk tökéletesen, funkciósan megoldani, nem tudunk olyan tökéletes műszaki megoldásokat adni rá, mind a tervezésben, mind például a kivitelezés ellenőrzési folyamatában, akkor valami nagy hibát követünk el, mert akkor azok az alapelvek persze nem tudnak igazán érvényesülni. Most talán lehet, hogy egy picit rossz, hogy épp a Makkohec kapcsán említem ezt, mert számomra annak rá, hogy én nagyon távol állok már, amely az építészeti szemletet illet a szeres építészettől, de számomra mondjuk a 20. század másik felének a legmagasabb polcán helyezkedik el ő, pont azért, mert hogy a világról alkotott gondolatainak a leképződésének láttam az építészetet, nem pusztán csak egy stiláris jelenségnek. És amúgy pedig ugyanezek az alapelvek jelentkeznek a sárospataki több lakás házainál is, és megint lehetne elemezni az ablakokat, a tetőformát, az építészeti részleteket, de megint csak inkább arról szeretnék néhány mondatot ma, amit ő mondott a Sárospataki ház kapcsán. Ő amikor megkapta ezt a megbízást, akkor alapvetően azt mondta, hogy, vagy alapvetően úgy képzelte ezeket a házakat, mint egy olyan polgári, alapvetően református hagyományokon alapuló kisváros egyes elemének, amelynél azt föltételezte, hogy ez a 40 éves szocialista időszak, ami hát még abban az időben még tartott, tehát abszolút aktív volt, minthogyha az nem lett volna meg, minthogyha az a fajta sárospataki erős polgári hagyomány, az tovább folytatódott volna, minthogyha a líceum meg a sárospataki kollégiumban ugyanolyan nagynevű tanárok tanítottak volna, ugyanolyan öntudatos diákok járnának oda, ugyanolyan elegánsan vonulnának az emberek a sárospataki főutcákon, legyen az éppen diák vagy tanár. És azt mondta erre, amikor valaki megkezdte, hogy na jó, de hát ezek mind hogyha, meg ha föltételezzük, stb. De a valóság azért nem így van. Ezekre mindig azt válaszolt, hogy számára ez a minthogyha, vagy lehetett volna ugyanolyan valóságos, mint az a éppen aktuálisan valóban működő közeg, mint amiben abban az időben éltünk. Tehát ő föltételezett egy helyzetet, vagy föltételezett egy olyan helyzetet, ami számára ideális, vagy jó lett volna, és ezt a helyzetet próbálja erősíteni a saját építészetével, és ezek után nekem teljesen indiferens az, hogy milyen éppen a konkrét építészeti karaktere, vagy milyen az anyagválasztása, vagy milyennek éppen a színei, vagy éppen az egyéb dolgok, hanem az az alapel, vagy az a szemlélet az, ami igazán fontos, ami alapján ezeket a házakat tervezi. És egy másik építész, a Janák István, hát talán tényleg ő volt az, akire az előbb gondolok, aki hát talán egy fél évvel ezelőtt egy kiállítás kapcsán, egy konferencia kapcsán nagyon kemény szavakat írt a mai szerves építészetről, vagy a magyar szerves építészetről. Talán érdemes elolvasni az Építész Fórumban egyrészt az ő szövegét is, másrészt pedig az ő szövegére írt reflexiókat is. Van, aki egyetértett vele, van, aki nagyon erősen támadta, hogy így nem szabadna megnyilvánulni. Egy biztos, a Janáki hasonlóképpen megkerületetlen egyéniség a mai magyar építészeti közéletnek. Na hát ő az, aki mondjuk nagyon élesen szembeáll azzal a gondolkodással, amit a mai magyar szerves építészet jelent. Ez a ház egyébként egy filmrendezőnek, illetve egy operatőnek, a Ragály elemének a háza, Hidegúton található, és lehet látni azt, hogy hát teljesen más alapelvek, illetve más építészeti eszközökkel épült, mint a Makovec-féle villa. Itt látjátok az alaprajzát. Ő egyébként azt mondja, hogy például a modern építészetből az egyterűséget, a terek egymásba folyását, a terek lüktetését nagyon nem szereti. Ő pont a cellákban hisz azt, hogy legyen elvonulási lehetőség, azt a funkciók egymás mellett helyezkedjenek el, mint ahogy látjátok, ez a ház éppenséggel ezt mutatja. És hát még azért lehet ezt az épületet, vagy általában ezt a gondolkodásmódot elhinni, mert majdnem minden házát nagyon hosszú ideig tervezi, például ezt az épületet, hát körülbelül fél évig tervezte, úgyhogy szinte szimbiózisban élt a Ragály családdal, folyamatosan próbálta megtudni azt, hogy a család hogyan él, hogyan viszonyul a terekhez, hogyan működnek, és ennek alapján találta ki a belső téri viszonyokat. Ha megnézitek csak egy apró részlet, a tetőtérnek az alaprajzát, följön itt a sarkán a lépcsős, egy furcsa közlekedőkön lehet eljutni az egyes szobákba. Ez pedig olyan alaprajzi megoldás, amit a következő fél évben minden bizony a konzulensenitek írtani fog, mert azt mondja, hogy ilyen zi alakú, furcsa alakú, csúnya közlekedőt nem lehet tervezni a lakótanszéken. Sokkal egyértelműbb, tisztább, stb. Most emlékeztettek a Kozmák az átrium házára kell tervezni. Erre pedig azt mondja a Janák, hogy hát lehet, hogy a lakótanszék ezt így tanítják, de hogy higgyük el, hogy ez egy jó dolog, mert minden egyes pici saroknak, kvázi afunkcionális saroknak, amik itt megjelenik, vagy olyan kis nyúlványnak, itt van egy szoba is, van egy ilyen pici nyúlványa, megvannak a maga funkcionális igényei, oda lehet elhelyezni egy pici asztalkát, vagy éppen egy virágcserepet, vagy éppen valami cipőszekrényt, vagy egy képet, vagy egy nem tudom én szobrot, vagy egy posztament, bármit. Ezt mind-mind kitaláltam, és mint ahogy a lakók, a ragályi család mondja azóta is, hogy kiválóan üzemel a dolog, és nagyon szeretik a házat. Megint csak azt tudom erre mondani, hogy amit mi kérünk általában tőletek, mondjuk a következő fél évben, nem a komplex diplomatervezés időszakában, azok elsősorban az ökölszabályoknak a megtanulása. Tehát az, hogy legalább egyszer tervezzetek egy olyan házat, ami egyfajta normalitásnak megfelel, ez is persze egy kicsit szubjektív, és amikor egyszer ezen túl van az ember, akkor utána persze speciálisabb dolgokat is lehet, vagy a normalitásról eltérő dolgokat is lehet tervezni, de akkor már tudjátok azt, hogy ezt miért teszitek. És egy másik ház, Solymár-Kerekhegy, amit a Ákos nevű énekes számára tervezett a Janáki. Egy különös hely egyébként, alapvetően amikor tervezte, inkább nyaralók voltak ott, viszonylag kicsi telken, és ezeken a viszonylag kis telkeken néhány családi ház épült fel, amik már szétfeszítették a pici telkeknek a kereteit, úgyhogy azt javasolta a megbízóinak, hogy inkább keressek egy nagyobb telket, hogy ezt a fajta, hát mondjuk abszurditást ki lehessen szűrni, és tényleg egy nagyobb telket tudtak találni, de ezek után azt tűzte ki célul magának a tervező, hogy amit képet az utcáról lehet látni a házzal kapcsolatban, az továbbra is inkább ilyen nyaraló jellegű, pici, nem a kivagyiságot, nem a gazdagságot mutató épület legyen. Tehát lehet látni azt, hogy az utcáról, innen, hogyha bemegyünk, egy pici ház képét mutatja az épület, és aztán, amikor bemegyünk az épületbe, lehet látni azt, hogy egyébként egy nagy, ha jól emlékszem, 380 négyzetméteres házról van szó. Ha fölbírok olvasni, és elnézést, legközelebb jobb szemüveget hozok be, akkor csak néhány mondatot a Janákitól. Megint csak az, hogy egy teljesen másfajta karakter. A régi művészetben a stílus és a viselkedés nem vált külön, nem volt két dolog. A stílus viselkedés volt, a viselkedésnek pedig mindig volt stílusa. A stílus a viselkedés jellegzetes jegyeinek, esetünkben építészeti lenyomatainak saját is együttese volt. A viselkedés egy társadalomnak és egyedeinek különböző helyzetekben tanúsított magatartása. A viselkedés állatéredetű, ezért erőködés nélkül összekapcsolhatjuk az önkéntelenség fogalmával. A stílus azonban emberi szülemény, és ez akaratlagosság színeivel festi azt meg, Folytathatnám tovább a nagyon elméleti, nagyon tudatos gondolkodást, és lehet látni azt, hogy ez a fajta gondolkodás nem éppenséggel egy ország hagyományában gyökerezik, nem éppenséggel egyfajta gondolkodásmód, éppen a szeres gondolkodásmódnak a nagyon is kézzelfogható jegyében, hanem egy nagyon is individuális, az ő személyes világlátásának a leképződése, és ebben tekintetben természetesen beleilleszkedik abba a sorba, amit a posztmodern időszakról mondtam, hogy az a fajta stiláris összhang, vagy az a fajta gondolkodási, hát mondjuk együttes, ami mondjuk a 20. század első felét jellemezte, azért teljesen atomizálódott, szinte építészek egyéniségére pontható stiláris jegyeket mutat itt a 20. század végén. Tehát nincsenek már izmusok, nincsenek már olyan összekötő elemek, talán tényleg az a mai magyar szeres építészetet tekintetben egy picit kivétel, amire azt mondhatjuk, hogy egyfajta korszellemet tükröz. A mai korszellem éppen ez a fajta atomizáltság és a teljesen egyéni individuális világlátás. Én azért úgy gondolom amúgy, hogy biztos, hogy talán nem is olyan sokára el fog jönni az időszak, amikor ez az atomizáltság megint csak egyfajta közös gondolkodásban fog egyesülni, és a teljesen különálló építészeti karakterekből egyfajta közös gondolkodás jön elő. Én még a mai magyar építészetben ezt nem látom, és nem tartom véletlennek azt sem, hogy amikor a magyar szeres építészet kialakult ugye a 80-as, 90-es évek környékén, akkor nagyon sok olyan építész kapcsolódott ehhez a mozgalomhoz, akik egyébként habitusában nagyon távol állt ettől a formanyelvtől, nagyon távol állt ettől a gondolkodásmódtól, de mégis úgy gondolták, hogy ez egyetlen valóságos és kézzelfogható szellemi irányzat, ami Magyarországon működik, tehát ott van a helyük. Nagyon sokan egy darabig csatlakoztak, és egy idő után pedig eltávoztak belőle, mondjuk egy 3-5 év után elmentek innen, mert úgy érezték, hogy talán az egész életüket nem tudják ennek a gondolatnak a jegyében leélni, de mindenképpen nagyon fontos eleme volt az életüknek az, hogy néhány évig a Magyar Szélsős Építészet táborába tartoztak, és ennek a gondolkodásnak voltak ők is valamiképpen a részesei. Hát természetesen irgalmatlan sok mai magyar épületet tudnék vetíteni egymás mellett, amelyek ezt a fajta individualizmus tükrözik. Én csak azt tudom nektek javasolni, hogy a tanszék honlapján a Lakó 2 című tárnál van egy családi házas segédlet, nyers változat, azt töltsétek le magatoknak, és nézzétek meg ezeket a képeket. És a méreti a Lakó 2 fél évhez hozzákerültök, addigra már a több lakásházakról is ez meg lesz. Tehát én nagyon bízom abban, hogy egy olyan anyagot fogtok, és persze nem csak magyar anyag kézbe kapni, amelyek legalább az előképek tekintetében egy nagyon széles eligazodási skálát fog számotokra mutatni. Egy előadás maradt hátra a fél év végén, a következő a rehabról, tehát a rehabilitációról, amelyik egy nagyon fontos kérdéskör, mert hogy ti, amikor végezni fogtok, akkor talán több megbízásotok lesz meglévő épületek átalakítását illetően, mint zöldmező és vadonatúj épületek tekintetében. Lehet, hogy ilyen formán lehet, hogy kevés is egy előadás, de megint csak a gondolkodásnak a különböző lehetséges irányait szeretném azzal az előadáson bemutatni, mármint a hét múlva tartanék, illetve akkor néhány szót szólnék azért a vizsgáról is, és ha sikerül, és szeretném, hogy sikerüljön, mert ugye csak rajtam múlik, akkor a következő előadásban a vizsga kérdéseket is elhozom nektek, illetve felrakjuk a tanszéki honlapra, hogy bárki előzetesen tudjon rá készülni. Amúgy a vizsgáknak az időpontja is már megvan, a vizsgaidőszak minden héten, egy napján, ha jól tudom, hétfőn, a hétfő délelőtt a vizsga, bármikre lehet jelentkeznetek. Én azt javaslom, hogy ne a legutolsóra csak, hanem inkább az elsőbekre, de hát egyébként a lakóvizsga nem különösebben nehéz, inkább megint csak arra próbál fölkészíteni benneteket, hogy a Lakó 2-nél egy olyan alap, amire majd támaszkodni tudtok. Na hát köszönöm szépen a figyelmeteket!